Sziasztok, hello mindenkinek! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a Gerilla Karrier Podcast mai adásában. Én Barát Anés vagyok, a podcast házigazdája, és a mai vendégem Tóth Gábor, aki a Lufthansa Systems Hungária Agile coacha. Szia Gábor, sok szeretettel köszöntelek!
Szia András, sziasztok!
És arról fogunk beszélni, hogy mi ez az egész, az agile, agilis működés, agilis termékfejlesztés, hogy kerül ebbe az egész a Scrum. Egy nagyon izgalmas beszélgetést terveztünk. Gábor tartja egyébként a Gerilla Mentor Klubban a Scrum Master képzést, úgyhogy valószínűleg az is szóba kerül majd. De amikor megismerkedtünk, Gábor, akkor az volt számomra a legérdekesebb, hogy te a gyakorlatban is, már tőlünk függetlenül, meg pár évvel korábban, megvalósítottad azt, amit mi Career Hack elfként tanítunk, ugyanis beszerzőből lettél Agile Coach. Elmesélnéd ennek a történetét?
Nagyon szívesen, sőt, hát hogy őszinte legyek, ez sokkal régebben kezdődött ez a hacking. Én nagyon sok mindennel foglalkoztam az elmúlt időszakban, és való igaz, az agilis transformációval való foglalkozás előtt én beszerző voltam több mint 12 évig bankszektorban, tehát pénzintézeti szektorban. Előtte foglalkoztam, tehát édesanyám azt szokta mondani, hogy voltam minden csak akasztott ember, nem? Értékesítéssel, IT-szapporttal, tehát konkrétan számítógépeknek a telepítésével, telekommunikációval voltam ügyfélszolgálaton is dolgozó kolléga, tehát telefonos ügyfélszolgálaton is dolgoztam, tehát tényleg sok minden volt az életemben. A beszerzésre gondoltam azt, hogy ez egy jó karrier út, egyébként a értékesítésből váltottam beszerzésbe, tehát hogy az volt a háttér mögötte, hogy mindig szerettem volna megtudni, milyen abban a székben ülni, ami velem szemben van. És izgalmas volt, nem volt könnyebb, én azt gondoltam, hogy könnyebb, de nem volt az, egy másfajta tevékenység és másfajta gondolkodás kellett hozzá. Aztán 12 év után azt éreztem, hogy úgy valahogy megállt minden. Már nem kerestem olyan gondolatokat, olyan könyveket, olyan cikkeket, amik a beszerzéssel kapcsolatosak. Már nem éreztem azt, hogy nekem holnaptól hatalmas kihívások lennének az életemben. És nagy mértékben elkezdtem gondolkodni azon, hogy elhagyom ezt a pályát, lehet, hogy az egész bankszektort. Sokan mondják, hogy ez ilyen életközépválság, ugyanis 40 fölött voltam egy pár évvel, amikor ezek a gondolatok megszülettek bennem, és bennem is, hogy sok-sok olyan kolléga és ismerős agyában is megszületik ez a gondolat, hogy elmegyek asztalosnak, péknek, ácsnak, bárminek, nekem is megfordult a fejemben. De aztán annál a cégnél, ahol dolgoztam, volt egy lehetőség, egy belső pályázatot írtak ki erre az agilis coach tevékenységre, ami úgy a leírás alapján nagyon, nagyon megfogott. Elolvastam magát az álláshirdetést, illetve egy picit utána olvastam így az interneten. És azt mondtam, hogy ez valami izgalmas, valami újban részt venni mindig jó, tehát amikor egy szervezet elindul egy transformációs úton, abban részt venni talán a legelejétől a legjobb. És nagyon sokat lehet tanulni. És talán ez a tanulás volt az a gondolat, ami a leginkább megfogott ebben az egészben, mert hogy maga az agilis pálya, az agilis út is mindig arról szól, hogy próbáljunk ki valami újat, tanuljunk a tapasztalatainkból, aztán utána építsük be a működésünkbe, mindig kísérletezzünk, mindig valami újban gondolkodjunk. Megpályáztam az állást, és felvettek, átvettek erre a területre, és akkor jött a nagy megdöbbenés, hogy oppá, most akkor nekem van egy hátterem, van egy 10x éves tapasztalatom, amit most így egyik napra a másikra fel kellene rúgni. Ugye gondolom, ez nagyon sokaknak ilyen nagy kérdés, dilemma, hogy hát ugye nagyjából egyetem után egy pár év gyakorlatilag elkezd valamilyen karrierutat építeni, és hogyha az megreked, akkor utána mit tud ebből kisülni, mit tud utána csinálni. És egy nagyon érdekes beszélgetésem volt egy kedves ismerősömmel, akinek így elmondtam ezeket a félelmeimet, és egy nagyon, nagyon, nagyon erős, ütős kérdést tett föl nekem. Azt mondta, hogy mi történik akkor, mit veszítesz akkor, hogyha ez nem jön be. Mondtam neki, hogy hát valószínűleg itt már nem tudok a beszerzésre visszamenni, és a következő kérdése az volt, hogy és akkor mit veszítesz? Maximum egy logót a névjegyedem. És ez egy olyan jó gondolat volt, ami úgy nagyon szíven ütött. Mert hogy ő is azt mondta, hogy figyelj, ezzel a tapasztalattal el tudsz helyezkedni máshol, hogyha ide nem vesznek vissza, de miért ne vennének, de ha esetleg ez a probléma, akkor akkor ilyen nekem nem szabad gondolkodni, és ez volt az a pont, ami engem így előre lendített, és azt mondtam, hogy kipróbálom, mi lehet belőle, mi bajom lehet tőle.
Tehát nem, végül is ez feloldotta azt a félelmet, hogy hú, mi van, ha nem állom meg a helyem, nem vagyok 100%-ig alkalmas, mi van, ha mégsem jön be, akár az én számításom, akár az én tudásom nem elég, hát akkor maximum csinálom ugyanezt egy másik munkahelyen, amit eddig csináltam.
Így van, és pont ezek a kérdések voltak bennem is. Tehát, hogy mi van, hogyha én nem válok be, tehát, hogy a megbízó részéről nem leszek én megfelelő, illetve mi van, hogyha az én elképzelésem valami egészen más volt erről a pozícióról, mint ami a valóságban. Tehát, hogy itt azért hagyjuk nyitva azt a kaput is, hogyha valaki vált, neki nem jön be az a váltás. De ez a kérdés, ez feloldotta ezt a dilemmát.
Ez nagyon jó gondolat, mert leegyszerűsíti, hogy a logót veszítem el a névjegykártyámon. És amikor elkezdtem munkakörben dolgozni már Agile coachként, akkor hogy szívtad fel azt a tudást, amire szükséged volt? Küldtek tréningre, vagy ugye most látom a LinkedIn profilodon, hogy van egy csomó képesítésed, amit megszereztél már. Hogy indultál neki?
Nagy szerencsénk volt, mert az a szervezet, ahol én elindultam ezen az agilis úton, ez egy full transformer, tehát egy, azt mondom inkább, hogy nagymértékű, nagyméretű transformációt indított el akkor, amikor én bekerültem ebbe. Ebből adódóan egy elég komoly képzésen estünk át, mindannyian, akik ebben a pozícióban kezdtünk el dolgozni, illetve voltak mentoraink, akik máshonnan jöve, tehát nem a szervezetből kiválasztva, hanem külső cégektől támogattak minket. Ebben plusz kaptunk még egy külső céget, egy tanácsadó céget is, aki támogatta a mi tevékenységünket az elején. Ez nem tartott nagyon hosszú ideig. Mondhatni egyébként, hogy hát azért nem mondom, hogy mély vízbe dobtak, de nem ért le a lábunk már, amikor elkezdtünk dolgozni, tehát konkrétan a második naptól már csapatok mellett ültünk, akik elvárták tőlünk, hogy kicsit többet tudjunk erről az egészről, mint ők maguk tudnak. Hát ez nem mindig volt így.
De hát ugye minden kezdet nehéz, akkor megálltad a helyed, és akkor utána itt leúszál egy-két évet, és utána mentél át a Lufthansa-hoz, igaz?
Egy pár évet húztam le, hármat. Talán. Igen, kicsit többet is, mint hármat, és abban a nagy szerencsében volt részem, hogy ez alatt a három év alatt én nem egy csapattal vagy két csapattal dolgoztam három éven keresztül, hanem részt vettem több szervezeti egységnek a transformációjában is. Tehát így nagyjából olyan 6-700 embernek a transformálódását, hogy csúnya szóval élve tudtam szemmel követni, és aktívan részt is venni benne. És nem csak a csapat szinten, hanem ez szervezeti vezetői szintet is jelenti, tehát hogy a szervezethez kapcsolódó leányvállalatnak a vezetősége maga a szervezet, tehát magának a cégnek a vezetőivel való együttműködés és a transformációnak a megértése, megértetése is feladat volt. Úgyhogy ez egy nagyon jó iskola volt, nagyon, nagyon sok tapasztalattal, pozitív és negatív tapasztalattal egyaránt természetesen.
És beszéljünk egy picit az agilis módszertanról, hogy mit jelent ez az egész, mert ugye szóba került, hogy transformáció, meg agilis működés, meg csapatok támogatása, de akik nézik ezt a podcastot, nem biztos, hogy mindenki képben van vele, sőt azért is csináljuk igazából ezt a felvételt, hogy segítsünk megérteni, hogy mi ez az agilis működés, honnan jön ez, hogy agile, hogy kapcsolódik a Scrumhoz, ami nagyon sokszor elhangzik ezzel a kifejezéssel kapcsolatban.
Hú, ezt nagyon nem is tudom, hogy hol lehetne ezt jól elkezdeni.
Mi a különbség egy hagyományos projektmenedzsment között, amit waterfallnak is hívnak talán, meg egy agilis projekt vagy termékfejlesztés között?
Ma már talán annyira nem nagy a különbség, de annak idején, amikor ez elindult, és hogy egy picit utána néz bárki, ez itt Magyarországon egy viszonylag új irány, de ez több mint 20 éves irányvonal a világban. Ez az agilitás, nekem az a megfogalmazás tetszik a legjobban, hogy ez egy filozófia. Mondhatni, hát nagyon csúnyán szólva, és tényleg kérek mindenkit, hogy azt ne vegye ilyen pejoratívnak, ez majdhogy nem egy vallás. Az, hogy mit is jelent az, hogy agilisan gondolkodni, agilis tudat, agilis szemlélet, ennek ki kell alakulni, ez hosszú időbe telik, amíg kialakul, és természetesen megvannak azok az építőkövek, amik ezt felépítik. De mi a különbség a waterfall és az agilis között? Egy nagyon jó ábra van, tréningeken szoktam használni, ami egy delfint és egy tenger alattjárót szimbolizál, vagy ábrázol. A hagyományos waterfall projekt az a tenger alattjáró. Ő a legelején eltervezi, hogy hova megy, lemerül a víz alá, és majd egyszer csak feljön, amikor már úgy gondolja, hogy ott van, és ott néz körül. Aztán lehet, hogy időközben kiszáradt a tenger, bármi történhetett, ugye általában ezek a waterfall projektek, ezek nagy projektek. Hosszúak, kevés visszajelzést kapunk, a piaci és a technológiai változásokat viszonylag rugalmatlanul kezeli, és azért mondom, hogy inkább azt mondom, hogy kezelte, mert hogy ez az a 20 évvel ezelőtti gondolat, ami mentén elindították ezek az agilis gondolkodók Amerikában, hogy ezen kéne változtatni egy picit.
Honnan jön a waterfall vagy vízesés kifejezés?
A vízesés kifejezés onnan jön, hogy ugye előre megtervezünk egyfajta processzt, egyfajta véghez vitelét annak, amit szeretnénk majd a végén. Tehát a waterfallnak az a lényege, hogy az elején az ügyfélnek van valamilyen igénye, mi azt megtervezzük, teljes egészében ledokumentáljuk, és nekiállunk a fejlesztésnek, ügyfélnek megmondjuk, hogy viszont látásra, találkozunk 6,5 év múlva, amikor én átadom ezt a terméket.
És a feladatok, hogy Excel táblában, vagy valami Microsoft projektben pedig ilyen kis oszlop.
Például, igen.
Aha, értem. És akkor ez a hagyományos projektmenedzsment.
Ez volt annak idején a hagyományos projektmenedzsment, és
Delfin.
A Delfin, az pedig az agilis gondolkodás, amikor elsősorban központba hozza az ügyfelet, az ügyfélnek az igényét. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy az ügyfél tudja, hogy mit szeretne. A legtöbb esetben nem tudja, fogalma nincs, hogy mit szeretne az ügyfél. Ő hoz egy problémát, amire szeretne egy megoldást találni, és ez a probléma az, amit meg kell találnunk, mielőtt elindítanánk egy agilis projektet. És egyébként én azt gondolom, hogy ez most már a waterfallnál is elindult ez a fajta gondolkodás. Bárhogy nézzük, azért 20 év alatt nagyon be tudott ez gyűrűzni a waterfallba is. És az ügyfélnek az igénye mentén kezdünk el létrehozni egy megoldást, és nem feladatokat végrehajtani, hanem megoldást szállítani neki, rövid iterációkban és egymásra épülő termékfejlesztéssel. Ezért jó a Delfin, delfines hasonlat, mert ugye a delfin viszonylag rövid időnként feljön a víz tetejére, ott levegőt vesz, jó esetben még körül is néz, hogy jó felé megyek-e. Tehát, hogyha én egy hajóhoz szeretnék elúszni, mint a delfin, akkor nem árt, ha néha megnézem, hogy az a hajó tényleg ott van-e még, ahova én tartok, vagy az a hajó, mire odaérek, már 200 kilométerrel odébb van.
De jó példa. És a Scrum hogy kapcsolódik ehhez az egészhez? A Scrum az egy agilis almódszertan?
Ahogy említettem, ugye maga az agilitás az egy filozófia, vagy egy gondolkodás, és ez a filozófia, vagy gondolkodás, ez leginkább 4 értékre és 12 alapelvre épül, és egyébként van számtalan megnyilvánulású magának az agilitásnak, és ezek közül az egyik a Scrum. Vagy ott van a Kanban, esetleg, hogyha skálázott működésről, ilyen csúnya szavakat is tudok használni, skálázott működésről beszélünk, akkor egy Safe, egy Less, egy Nexus például, vagy maga a Spotify modell, ami Magyarországon elég sok cégnél elindították ezt a fajta skálázott működést nagyvállalatoknál.
És akkor azt gondolom, hogy most már az agile meg agilis termékfejlesztést értem, hogy folyamatosan az ügyfél igényeit szem előtt tartva nézem, és ezt a Scrum kifejezést én nem tudtam sokáig hová tenni, hogy mit jelent ez valami rövidítés, valami smart, vagy nem tudom, és utána azt olvastam valahol, hogy valami rögbiből jön ez a kifejezés, igaz ez?
Igen, rögbiből jön, de egyébként nagyon furcsa, mint minden ilyen nagyon új, nagyon furcsa módon emberközpontú gondolkodás. Ez Japánból ered, illetve két japán gondolkodó hozta be ezt a kifejezést, még a 80-as években nagyjából. Úgyhogy ez nem egy új gondolat, meg nem egy újfajta dolog. És igen, a rögbiből szerezték. A rögbiben van az a szituáció, amikor összekapaszkodnak a csapattagok, így egymásnak feszülnek, és akkor ott indul el a játék. Amikor a labda bekerül középre, ott valaki megszerzi, és onnantól kezdve mindenki föláll, és tudja, hogy mi a dolga, merre kell menni. Természetesen vannak olyan dolgok, amiket meg tudnak tervezni, de, és én nagyon szeretem egyébként magát a focit vagy a rögbit hozni, amikor agilis vagy scrumos működésről beszélgetünk, mondjuk egy csapatnak a működéséről, mert hogy nagyjából erről szól a dolog. Egy foci csapatnak sem lehet előre megtervezni azt, hogy hogy fogja megnyerni ezt a meccset. Egy dolgot tud megtervezni, egy dolgot tud csinálni, kitűzi célként, hogy ő ezt a meccset két góllal meg kell, hogy nyerje, most mondtam valamit. Hogy mit tesz azért, hogy azt a meccset két góllal megnyerje, az közben fog kiderülni. Ha neki az alakul, hogy már rugott két gólt az elején, sajnos sok esetben akkor beállnak védekezni, hogy megtartsák ezt az előnyüket, de ugye csomó minden változhat. Az ellenfél is ott van, tehát hogy történnek dolgok a világban, és ez egy szoftverfejlesztésnél is így történik. Jönnek új technológiák, kivezetnek eszközöket, bevezetnek újakat, stb. Kitalálnak valami nagyon újat. Erre kell reagálni. Pont úgy, mint egy foci csapatnál arra, hogyha az ellenfél mégiscsak tudott egy gólt rúgni, mikor 2-0-ra vezettünk.
És ebben a felfogásban akkor a Scrum Master, nagyon sok ugye ilyen hirdetést látok, akkor ő a csapatkapitány? Vagy hogy definiálnád pontosabban a Scrum Master munkakör?
A Scrum Master egy picit nem csapatkapitány, inkább az edzőhöz, vagy ilyen technikai felkészítőhöz, nem tudom, a focinak az ilyen kifejezéseivel aznyira azért nem vagyok tisztában. De inkább ő az az ember, aki abban segít a csapatnak, hogy tudja mindenki azt, hogy mi maga a process, hogyha elfelejtenék, mi az az agilitás, akkor vissza tudja őket terelni erre az útra, illetve nagy mértékben tud segíteni abban a csapatban, hogy ezek az úgynevezett impedimentek, vagy elakadások, ezek elhárításra kerüljenek. Tehát mondok egy példát a fociból, egy csapatban játszó játékos valahogy nagyon nem tud kijönni egymással, van köztük egy konfliktus, nem biztos, hogy ez már az elején, de hogy azt látják a meccs közben, hogy hát valahogy a Géza a Pistának soha nem passzol. Még akkor sem, hogyha a Pista ott van a kapu előtt. Ezzel kell foglalkozni a Scrum Masternek például. Ugye ezt a focinál általában inkább az edző szokta, vagy a csapatkapitány, vagy nem tudom, hogy milyen titulusában van az, aki ezzel kell, hogy foglalkozzon. A Scrum Master maga alapvetően nem vesz részt a terméknek az előállításában, mint hogy a fociban a Scrum Master, hogyha ott lenne egy Scrum Master, nem menne be a pályára, hogy ő rúgja tovább a labdát, ő csak segíteni tud a csapatnak abban, hogy esetleg meglássanak olyan dolgokat, amik belülről nem látszanak.
Értem. Tehát a Scrum Masternek nem kell feltétlenül informatikusnak lenni, igaz? Én azt látom nagyon gyakran ilyen fenntartásnak, félelemnek. Amikor ügyfelemnek mondom, hogy nagyon nagy lehetőség van IT projektmenedzsmentben, vagy beszélnünk különböző munkakörökről is, és mindig ott a félem, hogy András, én nem vagyok informatikus, de ezek szerint akkor egy Scrum Masternek nem is kell, hogy informatikus legyen valaki.
Sőt, én nagyon sok olyan Scrum Mastert ismerek, akinek nincs informatikai háttere. Nem árt egyébként, hogyha van. Főleg, hogyha egy olyan termékfejlesztésén dolgozik, ami full informatika, mondjuk egy szoftverfejlesztés. De egyébként nem csak szoftvert lehet fejleszteni agilisan, vagy Scrumban, hanem bármilyen terméket. Most már a korábbi kezdetben megalkotott Scrum Guide, ami egyébként magának a Scrumnak a elég részletes leírása, ezt 2020-ban újra dolgozták, és ebből most már nagy mértékben kivették azokat az utalásokat, vagy azokat a szavakat is, amik arra utalnának, hogy ez egy szoftverfejlesztéshez kapcsolódó keretrendszer, ez termékfejlesztéshez kapcsolódó keretrendszer.
Tehát akkor nem csak az informatikában van most már Agile, meg Scrum, hanem a legkülönbözőbb iparágokban. Például akkor a bankokon belül is ezek szerint.
Így van, Magyarországon a legtöbb bank elindult most már ezen az úton, és valóban nekem is volt olyan csapat, akikkel együtt dolgoztam, akiknek nem volt informatikai eszköz a fejlesztési céljaik között. Tehát, hogy ők inkább folyamatokat fejlesztettek, például egy banki ügyfél folyamatot.
És akkor ezért is látok ilyen sok Agile coach, Scrum Master, Product Owner típusú munkakört, mert nyilván a technológia, a digitális szféra nagyon gyorsan fejlődik, tehát akkor ott is kell ezeket a projekteket segíteni, koordinálni, de mellette még a nem technológiai iparágok is átvették ezt a fajta termékfejlesztést, módszert, és akkor ez az oka, hogy ilyen százszámra látunk Scrum Master meg Agile Project Manager vagy Agile Coach pozíciókat?
Nagyon sok keresés van. Ezt én is látom, tehát hogy ez tény, hogy a mai piacon nagyon sok agilis coachot vagy Scrum Mastert keresnek, és Product Ownert is természetesen. Ez azért van, mert itt Magyarországon nagyjából egy olyan 4-5 évvel ezelőtt indult be nagyon ez az agilis gondolkodás, vagy az, hogy elinduljunk egyáltalán agilisan. Sok cég még most indul először. És hát nagyon sok esetben a cégek, még Magyarországon talán nem jutottunk el ide, bár már tudok erre is példát, hogy újraindítják az agilis transformációt, mert az első nem sikerült, és ez nem baj. Persze mindenki azt mondja, hogy nektek nem baj, mert ugye van munkátok, mert mindig keresnek majd ilyen új embereket. Azért nem baj, mert maga az agilis gondolkodás is tényleg erről szól, hogy merjünk hibázni, merjük kimondani azt, hogy ezt a transformációt nem jól indítottuk el, vagy a közepén valami olyat csináltunk, ami nem szolgált ennek a transformációnak a sikerét. A lényeg az, hogy ezt merjük kimondani, meg legyen a bátorság, és utána merjük újra kezdeni. Legyenek ott azok az emberek, akik tudnak segíteni abban, hogy egy transformáció, egy agilis átállás egy szervezetben meg tudjon történni. És vannak most már olyan cégek, akik újra kezdték. Egy cikket olvastam nem olyan régen, egy Bank of Africa, tehát hogy nem egy kis szervezetről beszélünk, ők háromszor futottak neki az agilis transformációnak, és a harmadik sikerült nekik. Ez azért több év, amire a harmadik nekifutásra azt merik mondani, hogy sikeres volt, de még nem, tehát agilissá sosem válnak, agilis gondolkodás megmondani, nincs egy olyan helyzet, amire azt mondjuk, hogy na most agilisek vagyunk, és akkor hátradőlhetünk, és akkor elértük a célunkat, nem cél az agilitás. Az agilitás megint csak egy eszköz arra, hogy hogyan tudunk gyorsabban, jobban reagálni a piaci helyzetre, vagy a technológiai helyzetre, és ebből hogyan tudjuk a legtöbbet kihozni, úgyhogy az ügyfeleink elégedettek legyenek.
Esetleg mondanál egy-két szót a munkakörökről, szóba került, hogy mi a különbség mondjuk egy Agile Coach, Product Owner, Scrum Master, mit tudom én, Business Analyst között, hogy kapcsolódnak a fejlesztők, anélkül, hogy nagyon részletesen belemennék, meg gondolom ezeket majd érinted a Scrum Master tréninget.
Természetesen a tréningen kitérünk minden egyes szerepkörre, ami a Scrumhoz kapcsolódik. Hol is kezdjük? Alapvetően a Scrumban nincs túl sok szerepkör, összesen három. Tehát van egy fejlesztő csapat, akik fejlesztenek, akik a terméknek a létrehozásáért felelősek, van egy product owner, aki magáért a termékért felelős, ő hozza az ügyfél igényt, ő az, aki kapcsolatot tart az ügyfelekkel, aki magát az ügyfél hangját adja a csapat felé, és igazából ő az, aki el tudja dönteni, hogy az adott csapat abban az adott iteráció, ugye azt említettem, hogy iteratív a működés, tehát általában ilyen kéthetes ciklusokban történnek meg a fejlesztések, hogy egy ilyen kéthetes ciklus, ez sikeres volt, vagy nem volt sikeres. Elértük azt a célt, elérte a csapat azt a célt, amit közösen kitűztünk a ciklusnak az elején, vagy most ez nem sikerült, és majd meglátjuk, hogy mit tudunk ebben javítani, hogy a következő már sikeres legyen. Tehát a product ownernek van egy ilyen szerepe. Sok esetben, amikor a Scrum product ownerről beszélgetünk, sok cikkben olvastam, hogy neki egy olyan szerepnek kéne szinte lennie, mint egy CEO-nak egy szervezet élén. Tehát, hogy nála kéne a mindenféle felelősségnek meglenni, akár a pénzügyi felelősség és az összes többinek is. Ez azért nagyon ritkán tud megvalósulni. Startupoknál inkább ott ez talán megvan.
És az Agile Coach feladata pedig az, hogy ezt a transformációt támogassa, tehát nem az egyes konkrét termékfejlesztés magát, hanem ezt az Agile átállás transformációt támogassa, jól értem?
Igen, annyi a különbség, hogy ugye mondtam, hogy három szerepkör van, említettem ugye a fejlesztő csapatot, a Product Owner és a Scrum Master, tehát a Scrum szerint nincs olyan, hogy Agile Coach, a Scrum szerint Scrum Master van. A Scrum Master felelős azért, hogy ez a csapat, ez egyben legyen, ez jól teljesítsen, szem előtt tartva az ügyfelet, ezáltal megvalósítva ugye az agilis gondolkodást. És hogyha egy nagyobban gondolkodunk, tehát hogyha nem egy csapatban, hanem 2-3-4-5 csapatban, akik közösen dolgoznak, közösen akarják egy szervezetnek a sikerességét elérni, ott már azért előfordulhat, hogy egy agilis coachra van szükség, aki nem csak a csapatokkal foglalkozik, akik egyébként viszonylag hamar át tudják venni ezt a fajta gondolkodást, ezt a fajta agilis szemléletet, de hát ott van fölöttük mondjuk egy nagy szervezet, ahol nem mindenki indult el az agilis úton. Vannak olyan szervezeti egységek, akik nem is tudnak agilisan dolgozni, vagy nagyon nehezen tudják ezt megvalósítani, és leginkább itt a támogató területekről beszélgethetünk, akik mondjuk, mit tudom, egy HR, egy jogi terület, akik általában pici részeket tudnak bedolgozni ezeknek a csapatoknak a munkájába, de úgy a saját tevékenységük az kevésbé tud látványosan, agilisan működni, mint a termékfejlesztő csapatoknak. Náluk is át kell vinni valahogy ezt a szemléletet, nekik is meg kell érteniük, hogy ez miről szól, hogy ők hogy tudják ezt támogatni, hogy tudnak jól együttműködni ezekkel a csapatokkal. Erre tud egy nagy szervezetben az agilis coach koncentrálni, de egyébként egy pici szervezetben, hogyha tényleg arról beszélünk, hogy egy-két-három csapat van csak egy szervezetben, ott a Scrum Masternek ez is feladata.
Tehát az Agile Coach picit akkor ilyen evangelista is, hogy itt a felső vezetéssel megérteti a gyerekek, nem rángatjuk a csapatot, bízzuk rájuk, nem kell napi szinten beleszólni, hanem...
Ó, nagyon jókat mondasz, igen.
Hanem hagyjuk őket dolgozni. Nem tudom, szoktak téged megkeresni LinkedIn-re? Nem tudom, ilyenekről beszélhetünk-e, hogy mennyire keresett ez a terület, nálad lecsapódik-e ilyen?
Hát mondhatom azt, hogy viszonylag sűrűn kapok megkeresést, hála Istennek, és ezt nem azért mondom a hála Istennek kifejezést, mert nagyon szeretnék váltani, nagyon jól érzem magam a jelenlegi munkahelyemen. Nagyon iszonyat jó támogató a maga szervezet, a kollégákkal nagyon jó együtt dolgozni. Azért mondom a hála Istennek, mert az látszik, hogy valami elindult ebben az országban, valami olyan fajta hullám indult el ezzel az agilis gondolkodással, ami indokolja azt, hogy keressenek minket, hogy kapjunk megkereséseket. Ez szerintem nagyon fontos, nem magam miatt, hanem úgy, én azt gondolom, hogy a termékfejlesztés szempontjából, ami ebben az országban történhet, nagyon fontos, hogy ez elindult.
Én is látom a ügyfelémnél, akinek van a hátterében projektmenedzsment tapasztalat, esetleg valamilyen digitális IT környezetben már dolgozott, de nem kimondottan IT projektmenedzser. Például volt egy ügyfelem, aki eszembe jut, aki soft skill tréner volt, tehát ilyen kommunikációs tréner a T-Systems-nél, Magyar Telekomnál. Nem tudott elhelyezkedni, és akkor mondtam neki, hogy figyelj, itt óriási lehetőségek vannak, lehet, hogy nincs egy informatikus vénád alapképzettség, de mégis egy ilyesmi környezetben dolgoztál, erős soft skill-ekkel, menj el ebbe az irányba. Áthúztuk az önéletfelezett LinkedIn profilját, és arról számolt be, hogy már a LinkedIn-en kapásból elkezdték, még karácsony új év körül, ami egyébként ilyen pangás a munkaerőpiacon, már akkor kezdték megkeresni, és aztán 4 állás ajánlatot nyert el. Valószínűleg akkor ott a soft skill-t látták benne, hogy ez a koordinációs szervezői készség nagyon fontos neki. És mit kell ahhoz tanulni valakinek, te hogy látod, hogy érvényesüljön? Ugye több helyen oktatják a Scrum Mastert, te is a Mentor Klubba tartasz ilyen képzést. Van ez a Scrum Institute, hogyha jól látom, meg ott ilyen PSM-1 képzések. Te milyen képzéseket végeztél, mi az, amit javasolnál, hogy érdemes ennek neki kezdeni, hogyha valakiben motoszkál, hogy ilyen irányra vezne át?
Hát ezt nehéz meghatározni, én azt gondolom, hogy a legeslegfontosabb az, hogy gyakorlatot szerezzen az ember. Tehát elkezdjen olyan környezetben dolgozni, akár nem Scrum Masterként, hanem mondjuk egy olyan fejlesztői környezetben, egy olyan szervezetnél, ahol már ez az agilitás, ez valamilyen szinten elindult ez a fajta gondolkodás. Nagyon sok, rengeteg könyv van, amit érdemes elolvasni. A tréning során mindenképpen ezekből is teszek javaslatot, hogy melyek azok a könyvek, amiket mindenképpen javaslok elolvasni. De egyébként maga a Scrum Guide, amit már említettem ugye az előbb, hogy magának a Scrumnak, mint keretrendszernek a leírása, ez egy alapmű, amit el kell olvasni, meg kell érteni, fel kell dolgozni, fel kell fogni. És furcsa ezt mondani, de kicsit visszakanyarodok az időben, amikor én először elolvastam magát a Scrum Guide-ot, és elkezdtem dolgozni, egy picit az volt az érzésem, és bocsánat a kifejezésért, hogy ez egy ilyen, picit ilyen amerikai bullshit. Ez a mindenki szeret mindenkit, mindenki megbízik mindenkiben, odaadjuk a döntési jogkört a csapatnak, döntsenek ők mindenről. És hogy tényleg ilyen nagyon mézesmázas, ilyen nagyon... olyannak tűnt a dolog, hogy hát oké, de hát ezt egy olyan környezetben, mint mondjuk egy magyarországi bankszektor, ezt megvalósítani, hát nem biztos, hogy ezt meg lehet. És tényleg a gyakorlat volt az, meg azok a kollégák, akikkel együtt dolgoztunk, amik ezt be tudták bizonyítani, hogy igen, ezt meg lehet valósítani. Lehet, hogy nem egyből úgy, ahogy mondjuk az a nagykönyvben le van írva. Egyébként nincs is ideális működés. Én most már több év alapján ezt tudom mondani, hogy nincs olyan, hogy ideális működés, nincs olyan, hogy best practice. Vannak jó gyakorlatok, amiket be lehet vezetni, de mindig az a legjobb, az a best, ami neked a legjobb, már mint annak a csapatnak, annak a szervezetnek a legjobb, aki éppen igényli magát ezt a mondjuk a transformációt, vagy aki egy ilyen útra lép. Úgyhogy de így visszakanyarodva a kérdésedhez, rengeteg olyan szervezet van ma Magyarországon is, akik tartanak Scrum Master képzést. Hivatalosan egyébként magát szertifikációt adó, tehát nemzetközileg elismert szertifikációt adó képzést Magyarországon, én nem tudom, olyanok vannak, akik külföldről hoznak be trénert, hogy a szertifikáció adásához meg legyen a képzés. Nem nagyon tudok olyan céget, akinél meg lenne ez a felhatalmazás. Kapcsolatok vannak.
Tehát aki nagyon akar, az egy tréning elvégzése után elmegy a Scrum.org-hoz, és ott megcsinálhatja a PSM egy oklevelet vagy képesítést.
Sőt, ennél durvábbat mondok, a PSM egyet a Scrum.org-nál tréning nélkül is meg lehet csinálni. Tehát azt mondom inkább, hogy nem kötelező hozzá tréninget végezni, de nagyon ajánlott. Akkor nem, én azt szoktam mondani a kollégáknak, ismerősöknek, hogy akkor nem feltétlenül szükséges egy tréning elvégzése, ha mondjuk van egy jó pár éves agilis környezetben eltöltött idő, amit fel tudsz hozni magadnak, és tudsz hozni példákat a saját életedből. Viszont ennek meg az a nagy buktató, hogy sokszor rossz beidegződések tudnak bejönni egy szervezetnek a kialakítása. Ugye, ahogy mondtam, nincs egy leírása. Ugye, maga Scrum is egy keretrendszer, nem egy metodológia, tehát nem egy módszert, hanem egy keretrendszer. Ad egy keretet, és azon belül úgy dolgozol, ahogy neked jó, mint egy foci csapatnál. Megvan, hogy kézzel nem nyúlsz a labdához, megvannak a keretek, ugye az alapvonal, a kapu, a minden, megvannak a szabályok. Azon belül viszont úgy játszol, odafutsz, azt csinálod, amit akarsz, amit kell. És ebből adódóan meg lehet tanulni az alapokat, de azok nagyon az alapok. Tehát a PSM 1, a Scrum.org-nak a vizsgáiból, az tényleg egy alapvizsga. Én sokszor azt mondom, hogy nem feltétlenül biztos, hogy jó az, hogyha valaki enélkül a tudás nélkül elkezd egy csapattal dolgozni. Még ha nem is teszi le a szertifikátet akkor is.
És a képzés, amit nálunk tartasz, az akkor ennek a PSM egy színnek felel meg, ennek az alapozó, nem alapozó képzésnek.
Igen, igen.
Én egyébként azt látom, azt tapasztalom, ez a mi kis képzési portfólió elméletünk, hogy ha valaki egy adott témához kapcsolódóan elvégez 3-4 releváns képzést, akkor nagyon gyorsan felveszik. És van egy ilyen tapasztalat, hogy mondjuk ilyen IT projektmenedzsment, vagy agilis termékfejlesztés különböző szektorokban, hogyha valaki elvégez egy Scrum képzést, esetleg egy általánosabb agilis képzést, valami esetleg hagyományosabb projektmenedzsment képzést még pluszba, mondjuk valami az ehhez kapcsolódó szoftvereket megismeri, mondjuk a Jira-t nagyon sok helyen használják, esetleg egy kicsi technológiai ismeretet szerez, mondjuk cloud technológiák, ami nagyon népszerű, nagyon keresett. Nem kell az összeset, de ebből 3-4-et megtanul, szerez valamilyen tanúsítmány, nem kell feltétlenül, hogy az, mit tudom én, a szervezet által kiállított hivatalos tanúsítvány legyen. Például egy LinkedIn Learning képzés is elég szokott lenni, akkor mint a húzat felveszik. Nyilván fontos az, hogy a tapasztalata, vagy a pályafutása nyomokban tartalmazzon valamit, illetve hogy átszerkeszte az önéletrajzát és a LinkedIn profilját, de azt látom, hogy számomra meglepő módon is nagyon erősen működik, ezért sokáig nem is tanítottam, nagyjából ilyen 2020-21 körül jöttem, hogy mekkora ereje van ennek, hogy viszonylag gyors talpaló képzéseket elvégezzen valaki, és akkor ebbe beleilleszthető akkor ez a Scrum képzés ezek szerint, amit nálunk tartasz, vagy alkalmas erre.
Abszolút igen, de mindenképpen hangsúlyoznám azt, hogy attól, hogy valaki elvégez egy ilyen képzést, sőt, attól, hogy valaki megszerez egy nemzetközi papírt arról, hogy ő részt vett egy ilyen képzésen, vagy valamilyen alapszintű tudást összeszedett, ettől még nem lesz Scrum Master. Tehát ez pont olyan, mint hogy hiába ülsz végig egy Crest tanfolyamot, hiába szerzel utána a jogosítványt, tehát nem biztos, hogy bátran neki mersz indulni mondjuk egy Budapest-Párizs útnak a tél közepén, hogy akkor te ezt most levezeted Tehát nagyjából így kell elképzelni ezt az egészet. Kell gyakorlatot szerezni, anélkül semmit nem ér szinte az egész.
Egyébként van egy ilyen filozófiám, hogy ez a karrierhack, amit tanítunk, ez akár ezen kívül, ez is ilyen akár agilis karriermenedzsment, hogy elvégzek pár képzést, megnézem, hogy azzal piacképes a tudásom, el tudok helyezkedni, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Ha el tudok helyezkedni, akkor ott tapasztalatot szerzek, akkor már nem csak képesítésem van, hanem tapasztalatom szerzek. Utána látom, hogy hova léphetek tovább, mert nyilván valamilyen belépő szintre fogok bejutni. Lehet, hogy tovább tudok lépni, lehet, hogy nem, lehet, hogy irányt kell váltanom, azt mondom, hogy hú, ez nekem túl technikai, akkor picit irány. Ráhúzható erre, nem, hogy ez egy agilis karriermenedzsment, ez a fajta megközelítés.
Teljes egészében, sőt, nagyon tetszik az, ahogy ti működtök, mert hogy nagyon fontos ebben a pozícióban is a mentoring. Tehát, hogyha valaki Scrum Masterként kezd el dolgozni, kezdő Scrum Masterként például, nagyon-nagyon fontos, talán az egyik legfontosabb, hogy találjon maga mellé egy olyan mentort, aki ebben szakmailag tudja őt támogatni, illetve emberileg is tudja támogatni. Nagyon fontos a Scrum Master szerepkörnél a technológiai, illetve a szakmai tudás mellett az, hogy megfelelő soft skill-ekkel rendelkezzen valaki, mert hogy itt emberekkel dolgozunk. Tehát talán az egyik legnehezebb feladat az, hogy emberekkel együtt dolgozni. Egy számítógép az sosem fog megsértődni, vagy egy csavarkulcs soha nem fogja rád vágni az ajtót. Az embereknél azért ez előfordulhat.
Tehát nagyon fontos az, hogy szerezzünk támogatást, aki ebben segít bennünket. És végezetül arra kérdeznék rá, hogy neked bejött-e ez a pályamódosítás? Láthatóan igen, mert mosolyog a szemed is, ahogy mesélsz a munkádról, meg a szakterületről. Teljesültek-e azok a célok, vágyak, amik benned voltak, mikor a pályamódosítás mellett döntöttél? Javasolnád de másoknak, hogy érdemes ebbe az irányba indulni?
Azt mondom, hogy részben teljesültek, mert hogy még nagyon sok út áll előttem, nagyon hosszú út ez, ami rám vár, és én nagyon nagy várakozással állok ez elé az út elé. Rengeteget lehet még tanulni, folyamatosan tanulni kell, nem hogy lehet, hanem kell is. És én azoknak javasolnám leginkább, akik ezt szeretik, akik nem... Nagyon sok olyan embert ismerek, aki azt mondta, hogy neki arra kell a munkája, hogy bemegy reggel 8-4-kor, befejezi, leteszi a golyostolat, vagy a bármit, amivel dolgozott, és utána hazamegy, és...
És keressen nettó 1 millió.
Hát persze, tehát, hogy ez akár többet is. Vannak olyan ismerőseim, akiket még ez sem annyira motivál, hogy ő most többet keressen, vagy kevesebbet, vagy bármi. Sokak azt mondják, és tényleg nem egy emberrel találkoztam, akik azt mondták, hogy nekik a munka az arra kell, hogy megteremtsék annak a hátterét, hogy ő utána otthon nyugodtan a családjával tudjon lenni. Ne kelljen a munkán gondolkodni, ne kelljen agyalnia, ne kelljen új ötleteket kitalálnia, stb. És ezzel most nem azt szeretném mondani, hogy én nem szeretek a családommal lenni, imádom őket. És merem mondani, hogy viszonylag hosszú távú, tehát még a szüleinkhez képest nem, de egyébként egy nagyon hosszú távú kapcsolatban élek a feleségemmel, van egy 15 éves lányom, és együtt élünk, tehát hogy nincsen ilyen probléma, és nem szoktam hazavinni a munkát. De azért nekem esténként még néha az van, hogy előveszek egy olyan könyvet, amire azt gondolom, hogy ebből még azért valamit csak be tudok vinni holnap, mert hogy már ezen jár az agyam sok esetben, hogy mit tudok holnap bevinni abba a szervezetbe, ahol éppen dolgozom. Vagy nem egyszer van az, hogy éjszaka felébredek. És arra azon gondolkodom, hogy úgy tényleg volt egy ilyen probléma, ezt hogyan fogjuk tudni megoldani holnap, miben tudok én segíteni a csapatnak. Ez benne van a pakliban, de én azt gondolom, hogy ez szinte minden szakmánál így van, hogyha az ember egy picit is magáénak érzi azt a szakmát, vagy egy picit is együtt él magával a szakmájával, és nekem ez tetszik a legjobban, hogy tényleg itt nap mint nap új dolgokat lehet tapasztalni, nap mint nap új dolgokat lehet megtanulni, és nap mint nap új reakciókat lehet kipróbálni az adott helyzetekre, és egyszer csak megtaláljuk azt, ami talán egy ilyen jó megoldás. Aztán lehet, hogy egy másik csapatnál az már nem működik, akkor újra kell kezdeni a gondolkodást.
De jó, nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést nyújtottál ebben a világba, az agilis működésbe, a te pályamódosításba. Köszönjük, hogy ilyen őszintén beszéltél róla. És akkor várjuk a Scrum képzést. Én azt látom a Mentorclub tagjaink, hogy nagyon nagy érdeklődéssel, tegnap is tartottam egy webinárt, és megkérdezték, András, mikor indul a képzés, lehet, hogy amikor ez a képzés, vagy ez a podcast lemegy, már megy a képzés, de nagyon pozitív fogadtatásra számíthatsz.
Nagyon örülök neki, köszönöm
szépen. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszi Gábor. Ez volt tehát a Gerilla Karrier Podcast, a vendégünk Tóth Gábor, Agile Coach, és nagyon köszönjük neki a beszélgetést, ti pedig figyeljétek tovább a Gerilla híreket, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, a podcast értekesítőnkre, most már mindenhol ott vagyunk, mint hogy eddig nem lettünk volna, de most már van legalább Spotify csatornánk is, meg Apple Podcast csatornánk is, úgyhogy kövessetek be minket ott is. További hasonló érdekes beszélgetésekkel jelentkezünk, minden visszajelzést szívesen fogadunk, úgyhogy írjatok ránk e-mailt, Facebook üzenetet, kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Köszi a figyelmet mindenkinek, csáó, sziasztok, és még egyszer köszi Gábor.
Köszönöm szépen, sziasztok!